Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, így szól az Úr. Lelkemet adom belétek, és azt művelem, hogy törvényeim és rendelkezéseim szerint éljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok Isten igét a római beliekhez írott levél 8. fejezetéből, a 8. fejezet 9. versétől kezdődően olvasom egészen a 17. versig bezárólag. Így szól a megnevezett helyről Urunk üzenete. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te áldott lelkedet. Köszönjük, hogy engeded ránk ragyogni. És ahogyan a napfénytől egy kis virág is magától kibomlik, énekeltük, hogy ránk, ha az ő fénye omlik, akkor velünk is megtörténhet ez a csoda. Szeretnénk is kérni, Urunk, segíts, hogy lássuk a fényességedet. Segíts, hogy országodat munkáljuk, hogy egyszerűvé váljunk belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Kérünk ezért, hogy tisztíts meg bennünket, szívünket, lelkünket, és kérjük, hogy hagyd tudjunk lélekben és igazságban imádni téged, és valóban felemelkedni sasszárnyon, téged látva, hozzád vágyva, veled beteljesedve, téged követve. Kérjük ezt, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, drága megváltónkért. És köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy módot, lehetőséget adtál arra, hogy elidbe boruljunk, hogy igédre figyeljünk, és hogy kegyelmed által ismét mássá legyünk, mert hatalmas vagy arra, hogy megújíts, hogy megáldj, hogy erővel eltölts minket. Kérjük munkád ezt, és kérjük, dicsőítsd meg magadat, közöttünk, bennünk, és általunk is. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét ebben a sorozatban most olvasom a már olvasott szakasz egyik részeként, a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetéből olvasom a 12.-13. verseket, melyek így szólnak. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Tegnap hallottuk, szeretett testvérek, akik együtt lehettünk, hogy milyen rendkívüli jelentősége van annak, hogy igazán mivel törődünk. hiszen amivel törődünk, az köti le a figyelmünket, az határozza meg az életünket, az időbeosztásunkat, az késztet cselekvésre, az motivál bennünket. És azt hallottuk tegnap olyan bátorító üzenetként, hogy akik lélek szerint élnek, akiket Isten szent lelke tölt el, tölt be, azok a lélek dolgaival törődnek. Egyfelől ez tény, másfelől ez egy bátorítás. Mert akiket az Isten lelke tölt be, azok a lélek hullámhosszára vannak hangolódva, és ez lemérhető, ez tapasztalható, ez fogható. Hiszen akiket a lélek foglalkoztat, akik a lélek dolgaival foglalkoznak, azok valóban lélek szerint élnek, mert ő hatja át, ő tölti be őket. Így vagyunk egyébként minden más dologgal is. Ami bennünket foglalkoztat, amivel törődünk, az hat ránk. Az fogja valóban, ahogyan mondtam, beosztani az időnket, az erőnket, az késztet cselekvésre, az tölti el a mindennapjainkat. A hívő ember boldog lehetősége, felelőssége is egyben, és áldott kiváltsága is, hogy a lélek dolgaival törődjön. Igazán föl sem mérjük, hogy milyen hatalmas, milyen dicsőséges, milyen csodálatos dolog ez. Mert ez az embert valóban boldoggá teszi. Az ember életét valóban ez mássá teszi. A Szentlélek maga és a Szentlélek általi dolgok, az Isten dolgai, az Isten országa felemelő az ember számára. Megújító az ember számára. És ezek a dolgok, amivel ilyenkor foglalkozunk és törődünk, örökre érvényes, örökké való dolgok. Abban a világban, és ha ennek a kontrasztát érzékeljük, akkor még jobban látjuk, hogy milyen kincsről van itt szó, abban a világban, ahol minden mulandó. Minden elmúlik. Minden egyszer csak elmarad. Egyszer csak hátunk mögé kerül. Abban a világban, ha igazán, reálisan gondolkodunk, amiben élünk, ami igazán érdemes, ami igazán lényeges, ami igazán fontos, az az, ami múlhatatlan, ami örökre szól, ami örök érvényű, ami nem veszíti el az értékét soha, nem értéktelenedik el. Most gondoljunk ebbe bele, milyen nagyszerű dolog ilyen dolgokkal foglalkozni. Mennyi mindennel foglalkozunk, ami elértéktelenedik? Mennyi mindennel törődünk, ami semmivé lesz? Szépnek és nagyszerűnek találjuk. Akár is most nagy félreértse ezt valaki, egy kicsi virágot, amikor elültetünk, és szép, és gyönyörködtet, és az illata is betölt minket. Isten csodálatos alkotása. Ápolgatjuk, gondozgatjuk, jó esetben így tesszük, és törődünk vele. Fontos nekünk, és egyszer csak azt érzik, hogy elszárad, elmúlik. Pedig mennyi örömöt adott, mennyi mindennel akár ez is meggazdagított. Ha egy ilyen picin dolog, egy fű, egy virág, ilyen módon bennünket áthat, és kedvesen kifejezhetjük ezzel a szeretetünket egymásnak, mennyivel nagyobb dolog az, ami nem múlik el, ami örökre szól, ami örökre való. Milyen nagyszerű dolog ilyennel meggazdagítani egymást. Olyat mondani a másiknak, ami nem múlandó, amely a lélektől fakad, és a lélekre mutat. Ó, de nagyszerű ez, amikor megértjük Jézus szavait, gyűjtsetek kincseket, gyűjtsetek. De olyat ne, amit ellophatnak, olyat ne, ami megrozsdásodik, elveszíti az értékét, devalválódik, ellophatják. Gyűjtsetek olyan kincset, amelyet nem vehetnek el tőletek. Mennyeit. Örökké valót. Erre odaadni magunkat, erre odaszánni az életünket. Ebben járni a legnagyobb ajándék, a legnagyobb kiváltság. Ezt felfedezni, ezt megélni, életre szóló, sőt, örök életre szóló program. Erre hív bennünket Isten lelke, ezeken az estéken is, de napról napra. Áldott figyelmeztetéssel, intéssel, ahogyan halljuk ezt. Ma is egy buzdítást és egy intést hallunk. Az előbbiek tekintetében, az előbbiek fényében még mélyebbre lépünk. Holnap talán még inkább tovább lépünk. Mert hogy ezt, amit hallottunk tegnap, és ami elén került, hogy mivel törődünk, ezt még mélyebben kibontja az, amit itt Pál ír. Egyfelől azt írja Pál, hogy a törődésünk hátterében, nagyon érdekes lesz, amit mond, ha figyeltük az igét, egy komoly tartozás áll, így fogalmazza meg Pál. Komoly tartozás. Nem könnyű szó ez, de igazán jól érthető, sajnos nagyon jól érthető. Isten lelke adta, hogy ezt jól értsük. Adósok vagyunk, ezt mondja itt Pál. Adósok, ismerős ez? És most nem megyek bele részleteibe, hogy mennyi mindennel vagyunk adósok. Maga a Biblia is ezt pontosítja, hogy mivel legyünk adósok, meg mivel ne. De egyébként értjük ezt a szót ebben a mai világban, a mai környezetben, a mai életvitelben, hogy mit jelent adósnak lenni, mit jelent tartozni. Hát azt mondja Pál, tartozunk. De miért írja ezt a szót Pál? Miért használ egy ilyen kifejezést? Mondhatnánk most hirtelen, hát nem kifizették az adósságunkat? Hát mi pont arról beszélünk, hogy kifizették, hát nekünk nincs adósságunk, ugye tudod, hogy nincs. Nincs adósságunk Isten előtt, mert kifizették. Jézus Krisztus drága vére árán Isten minden adósságunkat eltörölte. Az adóslevél föl van szegezve a keresztre. Föl se tudjuk ezt mérni igazán. Elhangzott ott az a mondat a kereszten, hogy elvégeztetett, és lefordíthatjuk ebben az összefüggésben, így is elrendezték, kifizették, eltörölték. Most, ha itt lenne közöttünk olyan, akinek van tartozása és adóssága, és egyszer csak bejönne valaki, és azt mondaná, figyelj, mindet eltörölték, nincs, mit szólnátok hozzá? Ugye értenétek, micsoda súlya van ennek. Hát eltörölték az adósságunkat, Jézus Krisztusnak a keresztjén az adós levelünk föl van szegezve. Használja is Pál ezt a kifejezést. Tudom, miért beszél itt adósságról? Nem fizették ki? De igen, kifizették. Itt azonban arra kerül most a hangsúly, és ezért jól kell értenünk, hogy nem maradhatunk tétlenek, mint megváltottak. Nem arról van szó, hogy mi ki tudjuk egészíteni, vagy ki kell egészítenünk, amit eltöröltek, hanem arról van szó, és azért használja Pál ezt a képet nagyon világosan és kontrasztosan, hogy jól értsük, a hívő ember az nem tétlen ember, nem passzív ember, nem, bocsánat, és ne értsük megint félre, csak ráhagyatkozó ember arra nagy kincsre, nagy ajándékra, amit Isten adott, hanem a hívő ember ezeknek a nagy kincseknek, ennek a nagy ajándéknak a csodálatos fedezetéből él, felfedez, megvalósít, beteljesít, végbe visz. Adósa. Adósa nem a testének már, hogy azt tegye, amit a teste diktál. Adósa a léleknek, ezt mondja Pál. Adósa a léleknek. Nem maradhatunk abban a hiszemben, hogy mi úgysem tehettünk semmit a megváltásunkért, nem tehettünk hozzá semmit, hát nem is kell tennünk ezután se semmit. Csak úgy ráhagyatkozunk. Megint szélsőségesen mondom, kényelembe helyezkedünk, és várjuk, hogy egyszer majd az az örökség, amit itt hallottunk, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, örökösei vagyunk Istennek, az majd egyszer csak odahullik az ölünkbe. Nagyon világosan mondja Pál, félre értetek valamit. Egyébként voltak abban a korban, és ma is vannak, akik egy kicsit így vannak. Megváltottak, szabad vagyok, hát nem kell semmit tennem. Pál éppen az ellenkezőjéről beszél. Motivál és késztet bennünket. Mert, ugye emlékszünk rá, Jakab azt mondja többek között a hitről, amelyik nem cselekedetekben, nem mutatkozik meg aktivitásban, azt mondja, hogy halott. Ezt mondja a hitről, halott az a hit. Hát amelyiknek nincsenek cselekedet, ez halott. Pál itt most így használja, adós. Az a hívő ember, aki hívő ember, adós. És nagyon jó lenne a fülünkben, ez megmaradna ez a kifejezés, mert késztetesz bennünket. Uram, és hogy tegyem most ezt így, most elétek. Reggel fölébredek, és megkérdezem, Uram, mivel tartozom neked? De értsük jól ezt, amit mondok. Uram, hogy tudok neked most a te utadon, a te dicsőségedre, a te szolgálatodban, a te akaratod szerint élni? Uram, mivel tartozom neked? És újra mondom, ne abban az értelemben értsük, hogy mi valamit majd lerovunk Istennek, majd valamit mi megszolgálunk Istennek, nem tudjuk. De mégsem hagy minket passzivitásban az Isten, hanem aktivizál, hanem motivál, hanem késztet minket. Ne keverjünk tehát össze dolgokat, nem cselekedetekért váltottunk meg, mert mi valamit tettünk, de Pál nyilvánvalóvá teszi az Efézusi levélben, cselekedetekre váltottunk meg, mégpedig jókra, amelyeket Isten előre elkészített, hogy abban járjunk, arra felkészít minket az igével, és abban szeretne, ha mi valóban megmutatnánk az ő dicsőségét. Ön érdekesen és szépen mondja Calvin, amikor ezt a kettőt egymás mellé teszi a római levél magyarázatában, hogy a megigazulásunk, az elvégzett igazzányilvánításunk Jézus Krisztus által, és a megszentelődésünk, megszenteltetésünk együtt igaz, és ez Jézus Krisztusban elvégzett valóság, valóban a megigazítatásunk fedezete mindenestülő, a megszentelődésünk fedezete és mindenestülő, de nem hagyhatjuk őt el, és nem maradhatunk passzívan. Nagyon érdekes képet használ, így mondja, tanulják meg tehát a hívők, hogy Krisztust ne csak az igazságra, hanem a megszentelődésre is magukhoz öleljék, mert hiszen ő mind a két célra adatott nekünk, hogy csonkahitükkel szét ne darabolják őt. Nagyon érdekes a kép. Jézus Krisztus ott volt addig, amíg megváltott minket, ez az egyik fele, és mondja így Calvin, hogy szinte szétcsonkoljuk az Úr Jézust, ha nem veszük komolyan, hogy az új életben, a megszentelődésben is a velünk léte által akar munkálkodni általunk, bennünk, rajtunk keresztül. Tehát nem így van, hogy egyfajta teljes passzivitásban, vagy éppen nélküle valóságban, hanem mind a megigazulásban, mind a megszentelődésben együtt Jézus Krisztussal, az ő lelke által élhetjük át, és élhetjük meg azt, amire ő elhívott. Az indoklás tehát, hogy miért is éljünk lélek szerint, ahogyan mondtuk, hallottuk, egyfelől a tartozás oldaláról fogalmazódik meg. Tartozunk, adósok vagyunk, nem a testnek, hanem a léleknek. Másfelől azonban a célszerűség is itt van, hogy miért, milyen célból. És itt nagyon komoly késztetés ez, amit elénk tesz Isten lelke Pál apostolon keresztül. Miért is tegyem így, amit itt mond az apostol? Miért is tegyem, hogy szembeszállok a testtel, és odaszentelem magam a léleknek? Miért? Azt írja Pál, idézem újra, fölidéződik benne, és talán újra hallani fogjuk, még mélyebben bevésődik. Azt mondja Pál, ha te szerint éltek, és itt egy nagyon komoly levezetés van, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Élni fogtok. Csodálatos egyébként ez a kifejezés. Ha olvassuk az eredeti szöveget, a görög szöveget, akkor itt az élet teljességéről van szó. Arról az életről, amely nem a biológiai életet jelöli, hanem az örökké való életet. Úgy fogalmaz az apostol tehát nagyon határozottan és nagyon világosan, hogy figyeljük jól, élet-halál kérdése ez, amiről ő beszél. Élet-halál kérdése. Ez nem egy felkínált esetleges lehetőség, egy alternatíva, amivel esetleg él az ember. Ez életbe, húsba vágó kérdés. Döntenünk kell, és döntenünk lehet, élet és halál között. A tét nem kisebb, és nem kevesebb. Ez annak a sorába tartozik, amit az Ószövetségben olyan világosan mond az Úr, hogy előtökbe adtam az életet és a halált. És döntsetek. Még azt sem mondja az Úr, hogy szabadon, hanem azt mondja, hogy válasszátok az életet. Itt is erről beszél az apostol. És ezt nagyon sokszor elmondja. Válaszd az életet, és ezt most mindnyájan gondoljuk végig, hogy valóban a döntés, ami előtt állunk, vagy amiben járunk, az ilyen nagyon éles és egyértelmű élethalál kérdés döntése? Vagy úgy ezen el sem gondolkozunk? Igazán el sem mélyedtünk még benne? Hogy itt élethalál kérdés, hogy kinek engedünk, a léleknek vagy a testnek? Pál azt mondja ki, van olyan élet, amelyik halálra visz. És Pál azt mondja ki, van olyan halál, amely életre visz. Élet, amely halálra visz, halál, amely életre visz. Ennek a drámai valóságát tárja itt fel ebben a mondani valóban. A test szerinti élet, testvérek, halálra visz. A lélek szerinti élet és a lélek szerinti halál, mert ezt hangsúlyozza itt az apostol, életre visz. És ennek nagyon komoly jelentősége van. Nagyon jó lenne ebből valamit megértenünk ezen az estén. A Heidelbergi KT-t, aki forgatja és olvassa, vagy szívében tudja, azt tudja, hogy a megtérés kapcsán, az igaz bűnbánat kapcsán pont ezt fogalmazza meg a Heidelbergi KT-nk ennek a bibliai szakasznak a fényében is, hogy tudnék, mi is igazán, hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése, és azt mondja, hogy kettőből, két fő részből áll. Az egyik az óember megöldöklése, a másik az új ember megelevenítése. Ebből áll az igazi megtérés. Nagyon megdöbbentek a szavak, öldöklésről és megelevenítésről beszél. És itt ebben a Heidelbergi KT a bibliai alapon, mint ahogy a minden pontján a Bibliára hivatkozik és abból indul ki, itt Pál szavaira is utal. Azt mondja, meg kell ölni a test cselekedeteit. Meg kell ölni. Nagyon fontos ezt jól érteni. Le kell számolni vele, testvérem. Nem lehet úgymond kesztyűs kézzel bánni vele. És nagyon mélyen elgondolkoztatott ez engem újra. Mennyire más ez, amit itt az apostol ezzel kapcsolatban mond, mint ahogyan mondjuk általánosan, talán mondhatom, hogy alapvetően mi ezt tenni szoktuk, az ember tenni szokta. Most, ha elvonatkoztatunk a lelki oldalától, nyilván ennek fényében akarom ezt elmondani, akkor azért belegondoltam abba, hogy milyen természetesnek tűnik az, talán minnyájunknak, hogy irtózunk a gyilkosságtól. Irtózunk az öldökléstől. Most nem tetettem fel a kezet, hogy ki az, aki irtózik, és ki az, aki, bocsánat, így mondom, élvezi az öldöklést. Tehát azt gondolom, hogy nagyságrendjében azt mondanánk nagyon, talán majdnem minnyáján, vagy akár minnyáján, hogy hát nem szeretjük az öldöklést. Ki az, aki ezt szereti? Azért legyünk nagyon őszinték. Nem szeretjük az öldöklést. Nem szeretjük a gyilkolást. És néha mégis úgy látom, hogy ha azt nem is mondjuk, hogy szeretjük, de azt kell mondanom most, ahogy haladok majd a lélek felől, szeretném ezt egyre erősebben mondani, de értsük, hogy én azt tapasztalom, hogy egyre közömbösebbé, egyre közönyösebbé válik a világ, az ember. Szemtelenné válik az öldökléssel kapcsolatban. Majdnem mindennapos ez a dolog. És mondhatnánk, hát persze, ilyen a világ. De meggondoltam és belegondolok sokszor látva, hogy milyen megrázó ez, hogy kicsi gyermekek, kicsi gyermekkortól kezdve valamilyen szinten, irreálisan is, meg részben, reálisan, meg megdöbbentő, naturálisan is, találkoznak valahol, valamiképpen az öldöklés valóságával. És szinte a gyerekek élete részévé válik. Mert megengedik nekik, hogy olyat lássanak, olyat olvassanak, olyannal foglalkozzanak, ami tartalmazza ezt. Belegondoltam, hogy milyen rettenetesek azok a játékok, ahol a gyerekek megtanulnak öldökölni. Ez az igazság, testvérek. Lehet, hogy nem értenek velem egyet sokan. Megtanulnak öldökölni. Mit? Hát játékosan, valami idegent, valami ellenséget. Vagy kis bábukkal játszanak, és egymást öldöklik. A gyerekek életében, mint hogy a miénkben is belülről benne van, hiába akarunk ez ellen úgy magunktól tenni, ez a vágy, hogy úgymond valahogy legyűrjünk mást, fölé kerekedjünk, valami módon likvidáljunk, valami módon megállítsunk meg. És ennek van úgymond egy része, ami valahol érthető is, mondjuk amikor családunkat, nemzetünket, életünket védenénk, a honvédő harc. Van ennek értelme és jelentősége. Nem akarom ezt egyáltalán egy kalap alá tenni. De valahol elgondolkozom azon, hogy a gyerekek, amikor olyan játékot játszanak, hogy úgymond több élettel rendelkeznek, több élettel, nem tudom, értjük, amiről beszélek, hogy több, tehát egyszer csak legyőzik őket, aztán mégis van, még van egy élet, és akkor megy tovább. Milyen szinten találkoznak a halál az élet kérdésével, a harccal, az öldökléssel, nem is akarom mélyebben elemezni. Milyen el tudjuk képzelni, igazán felelősen gondolkozzunk az utánunk jövő nemzedékről, meg önmagunkról is, hogy mi mibe voltunk mondjuk gyerekfejjel, vagy az ifjú fejjel, vagy a szívünkkel, mire hangolódtunk, mivel foglalkoztunk, mi volt az, ami bennünket betöltött. És ha körbenézünk a világba, statisztikailag kimutatható, megrázó, de a legtöbb hír ilyenről szól. Harcokról, gyilkolásról, pusztításról, pusztulásról, és ahogyan mondom, néha immunissá válunk, néha fölháborodunk, néha észre se veszük, már eltompultunk benne, olyan mindennapos, úgy velejáró példákat hozhatnék az életemből, amikor megrázóan tapasztaltam ezt, hogy nem jelentett már igazán semmit. Miért mondtam ezt most el? Azért, mert mélyen elgondolkoztam azon, hogy vajon, amikor azt halljuk most a Bibliából, hogy öldököljünk, akkor milyen reflexió az első, ami bennünk megjelenik? Mit csináljunk? Öldököljünk? Miről beszél a Biblia? Öldököljünk. Ezt mondja a Heidelberg, öldököljünk. Miről van itt szó? Arról van szó, testvérek, amiről egyedül és igazán kizárólag gondolkodnunk kellene, és amiben így kellene, a Biblia alapján, Isten lelke által, és ha tetszik, nem tetszik, jó lenne megértenünk, és legfőképpen elfogadnunk, így kéne számolnunk, mivel? A saját óemberünkkel, hogy azt öldökölni kell. Hogy van az életünkben front, ahol harctér van, és ahol nekünk nem kevesebb a dolgunk, mint öldöklés, testvérek. Nem simogatás, nem figyelmeztetés, nem intés, nem egy picit visszahőköltetés, hanem öldöklés. Ezt mondja a Szentírás. Nem véletlenül, nem véletlenül, mert ehhez más nem méltó. Nem méltó. A szó, amit itt olvasunk, hogy öldököljük mit? Saját bűnös természetünket. Óemberünket, testi természetünket. Ez a szó nem enyhébb és nem kevesebb, mint halálba küldeni, megölni. Ezt használja itt Pál. Nem rossz a fordítás. Nem véletlen, nem tévedés. Halálba küldeni, megölni. Ráadásul úgy, hogy tudatos ítélet hangozzon el fölötte, halálra méltó, és ennek a halálra méltó ítéletnek a fényében a végrehajtás is végbe menjen. Nem az csak, hogy halálra méltó, hanem végre kell rajta hajtani a halálos ítéletet. Értjük, hogy mit mond itt Pál? Arról beszélt Pál, hogy halálra ítélt. A testünk, az Isten ellenes természetünk halálra ítélt, és nekünk is arra kell ítélni. És végre kell hajtani nekünk is rajta tudatosan az ítéletet. Oda kell vinnünk a vesztőhelyre. Jézus Krisztus keresztjénél van a helye, ami testi természetünknek a halálban. Jézus keresztjénél, ahol kivégeztetett, oda való. Az Úr Jézus, amikor a követésére hívja a tanítványokat és hív bennünket, ugyanezt mondja el, ez az egyik alapvető feltétel, ha, ez egy feltétel, ha valaki én utánam akar jönni. Te, ha te Jézus szeretnéd követni, nem valami mást akarsz, valóban őt akarod, te kereszti emberként akarsz élni, akkor Jézus ezt mondja, tagadd meg magadat, vedd fel a keresztedet naponként, és kövess engem. Ezt mondja Jézus. Vagyis az önmegtagadás, a kereszthordozás útja ez. A halálba adás mozzanata minden nap újra és újra. Arra buzdít az apostol, talán meghökkentően, talán néha érthetetlennek tűnően is, nagyon kontrasztosan kifejezve, hogy öldökölj. Öldökölj, mert semmi más nem méltó ehhez. De mit is jelent ez? Mert nagyon ijesztőnek tűnik most ez. Mit jelent? Tisztázzuk legelőször is azt, hogy önmagunk megtagadása. Testünk, ó emberünk, nem a természetes ember voltunkat jelenti. Vagyis nem mást jelent, mint Isten elleni hangoltságunkat, Isten ellenes alaphangoltságunkat, amivel tisztában kell lennünk, minnyájunknak ez az alapállapota, Isten ellen hangoltak vagyunk, gonoszságra hajlamosak vagyunk, tele vagyunk gonoszsággal, tetszik, nem tetszik, szívünk mélyéig romlottak vagyunk, javíthatatlanul gonoszak vagyunk, az ember minden gondolata csak gonosz, ezt mondja a Biblia, és önmagunk kizárólagosságának és érvényesítésének a valóságát jelenti ez, egyszerűbben fogalmazva, önző énünket jelenti. Önző énünket. Önmagunk kizárólagosságának az érvényesítése. Én vagyok, aki körül forog a világ. Te vagy, meg én. Érdekes az a világ, ahol ennyi ember körül forog. Ezt hisszük mi, pedig a világ Isten körül forog, meg Istenben forog. De a bűnnek ez a lényege, hogy én az önzésemmel mindenkin túllépek, egy számít én, és még mindig én. Erre mondja azt Jézus, tagad meg ezt, tagad meg azt a gonosz hajlamot, azt az elhangoltságot, ami Isten elleni lázadást jelent, azt a régi természetet, amely benne van abban a bukásban, ami ott volt Ádám és Éva bukásában, ezt tagad meg. Ezt azért fontos értenünk, és amikor azt mondtam, hogy nem a természetes ember voltunkat jelöli, mert Isten téged, a te természetedet, sőt személyiségedet, a te testedet és lelkedet meg akarja áldani. Nem azt akarja, hogy a testedet tedd tönkre, félreértették, akik azt gondolták, hogy a test maga a baj. Ugye emlékszünk rá, hogy a gnosztikus gondolkodás meg a dualista szemlélet azt mondja, hogy a test az egy börtön. Benne van a lélek, a magasabb rendű, a testet tönkre kell tenni, és akkor a lélek valahogy kiszabadul, ezért aztán aszkézisbe, vagy mazoizmusba kell menni az embernek, sanyargatni kell önmagát, a testét, és akkor biztos vagy rendben lesz a lelke. Erről nem beszél a Szentírás így. Arról beszél, hogy az Isten ellenes testet, mint fogalmat, mint természetet tagad meg. Ezt a testet, ezt pedig adod-a, szándod-a Istennek, mert Isten akarja minek használni. A testedet, lelkedet? Testedet a lélek templomának. A lélek templomának. Ezt a rozogát? Ezt. Benne van a halandóság, de ha benne van a lélek, a halandó test mégis eszköz lesz a csodálatos szent lélek munkájában. Tehát nem azt akarja, hogy így tagadjuk meg magunkat, meg azt, ami természetes vágyunk, ne egyek valamit, amit kedvesnek tartok, ne hajoljak oda egy szép virághoz, mert ez is mind testi, mert ugye a szaglásom, az ízlelésem, a hallásom, a látásom, nem kell mondanom, értjük, sajnos sokan mégsem. Azt gondolják, hogy az lenne jó, akkor ha ki lehetne lépni ebből a testből. Nem kilépni kell a testből, hanem a lelket kell uralomra engedni a testben, a léleknek kell betölteni a testet, a léleknek kell vezérelni a testet, értjük? Vezérelni, ezt mondja azok az Isten fiai, és a lélek által kell nekünk valóban ezt megvívnunk. Mert a lélek ad életet a testnek. A test is, ez a földi test, része a megváltásnak. Mulandó, de mégis kifejezője az annak, ami bennünk lakozik. Hadd mondjak egy képet most erre, használni szoktuk ezt a kifejezést ma, hogy testbeszéd. Jól értjük, mit jelent. Mimikát, mozdulatokat, gesztusokat, testtartást. A testünk beszéde arról beszél, ami bennünk van. Arról beszél. Ha a Szentlélek tölt be bennünket, még a testbeszédünk is Isten lelkéről beszél. Higgyük el. Mert akarja ezt Isten. Azt akarja, hogy a kezed az ő keze legyen. A lábad az ő lába legyen. A szemed az ő szeme legyen. Értsük ezt áttételesen. Akar bennünket használni. Ha betölt bennünket, milyen csodálatos dolog történik. Nagyon egyszerű képet mondok, nem a kép, de megértjük. Van egy kesztyű. A kesztyűbe, ha beleteszi valaki a kezét, a kesztyűt arra fogja használni, és a kesztyű arra fog mozdulni, amerre az a kéz mozdítja. Ugye? Ezt értjük. Ha Isten lelke betölt bennünket, akkor az a test, amit betöltött, az annak lesz eszköze, aki ezt a testet vezérli. Engedjük-e, hogy betöltsön bennünket a lélek? Mert ő fog rajtunk keresztül megnyilvánulni. Egész testbeszédünk, egész valónk arról fog beszélni, hogy kihez tartozunk. Hogy ki van bennünk, hogy ki tölt el minket. Ezért tehát újra, amikor öldököljük a testet, ez nem valami testsanyargatás, nem elvonás, hanem tudatos szembehelyezkedés az önzéssel, a gonoszsággal, a rossz indulattal, a szeretetlenséggel, a gyűlölettel, és minden olyan dologgal, amely méltatlan, ami Urunkhoz és az ő gyermekeihez. Ha megöldököljük így a régi természetet, a régi természet szerinti emberünket, az élet teljesedik ki, és ez csodálatos. Azt mondja Pál, ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Élni fogtok. Kibontakozik az élet. De ez így bontakozik ki, hogy egyfelől nemet mondunk, másfelől igent mondunk. A nagybetűs élet bontakozik ki annak az embernek az életében, aki szembeszáll az önzésével. És engedi a lelket az életében uralkodni. Figyeljük meg, az élet amúgy is így adatott, halálon keresztül. Jézus Krisztus halálán keresztül kaptunk életet. És ennek képében használja is az összefüggés rendszerben ezt az apostol. A mi életünkben, a mi régi természetünk halála által nyílik meg, teljesedik ki az élet. Ezt tudnod kell. Tudnod kell. Ha nem öldöklőd a test cselekedeteit, nem bontakozik az élet. Nem tud kiteljesedni. Sőt, a halál erői lesznek újra úrrá rajtad, mert ezt mondja, akik te szerint élnek, meghalnak. A halál uralma alatt vannak. És végül meg kell látnunk, hogy ehhez, amiről beszél az apostol, hogy a test cselekedeteit öldököljük, nagyon komoly erőre van szükségünk, testvérek. És itt az evangélium csodálatos, ragyogó, hiszen minket, ahogy engem is, lelkesítő szó, igaz értelmében betöltő valósága ragyog elénk. Mert azt mondja itt Pál, ezt neked kell tenned. Ezt nem teszik meg helyetted. Neked kell megöldökölnöd a saját önző énedet. A feleségem nem tudja az enyémet megöldökölni. Én sem tudom az övét. Te sem tudod a testvéredét. Csak a magadét tudod. Ez a te dolgod. Nem nézheted passzívan, hogy hát ez majd valahogy megtörténik. Ez harc. Ez tusa. Kézi tusa. Ez személyünkkel szembeni tusa. Az önzéssel való harc, amit meg kell vívnunk. De, hogy hogyan tegyük ezt, erről beszél ez az evangélium. És legyen ott a szívünkön ennek az ereje, ajándéka most is, mert felfedezhetjük azt az ajándékot, ami itt feltárul előttünk. Figyeljétek, azt mondja Pál, ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Vagyis ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag a lélek által lehet megölni a testet. A lélek a nagy lélek, a szent lélek, akiről itt szó van. Csak a szent lélek által lehetséges ez. Hogy mondjam, ne is próbáld máshogy. Nem fog menni. Hívd a Szent Lelket az életedbe. Tagadd meg azt, ami őt kirekesztené, ami őt megszomorítaná, ami megoltaná, vald meg, tedd le bűnbánattal Isten elé, Jézus Krisztus keresztjénél megkapod a szabadítást, és engedd be a szívedbe a Szent Lelket. És kérd, és hívd. Kérd, hogy töltsön be, és hogy ő általa legyen erőd, erőd nemet mondani. Erőd nemet mondani arra, ami a te régi természeted. Mert nem vagy egyedül ebben a harcban. A lélek által öldökölheted meg a test cselekedeteit. Csak a lélek által. Ezért hatalmas, dicsőséges ajándék, hogy újra és újra emlékeztet bennünket a pünkösd ünnepe, és emlékeztet Isten igéje a lélek csodálatos belső munkájára. Mert itt van Isten lelke velünk. Ő nekünk adta. Az ígéret beteljesedett, eljött. A lélek által lehetek Isten gyermeke, újjászülő hatalma által. Ő általa kaptam hitet a megtérésre, új lehetőséget, erőt. És az ő bennem léte által mondhatok nemet. Hívd segítségül őt, mert nélküle nem tudod megtenni. Eszembe jutott az a kép, mondtam már itt talán többek előtt ezt az egyszerű képet. Egy kisfiú a homokozóban nagy küzdelmet vívott. Volt benne egy hatalmas kő, ami nagyon zavarta, és nem tudott tőle homokvárat építeni. És teljes erejével neki feszült, és próbálta így, úgy, amúgy kiásni a kisásóval, meg a oldalával neki feszült, a lábával, a kezével, és nem ment. És leizzadva, küzdelemben, már belefáradva, már teljes kétségbeesésében megjelent az édesapja, aki az ablakból észrevette, kiment hozzá, rápillantott, és azt kérdezte tőle, kisfiam, mindent beleadtál? És azt mondta a kisfiú nagyon őszintén, mindent, könyvelábat szemmel, elkeseredette, mindent. És azt mondta az édesapja, én nem így gondolom, kisfiam. Hát akkor még rosszabbul esett a kisfiúnak, ezért jött ki az apa, hogy elmondja, hogy nem adtam bele mindent, de én mindent beleadtam. Apait, anyait, hogy szoktuk mondani. És azt mondta az édesapja, nem hívtál segítségül engem. Értitek? Beleadott mindent? Hát persze. Amilyen volt. De nem hívta segítségül, akije volt. Mert nem az apait, anyait kell beletennünk, hanem a mennyei atyától kapott ajándékot, ő önmagát, a lelket. És akkor megy. Mert lélek által még a körek is, ha kell, megszólalnak, meg elmozdulnak. Hegyek elmozdulnak. Vajon segítségül hívod-e? Testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy tesz szerint éljünk. Mert ha tesz szerint éltek, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Kívánok ilyen boldog, kiteljesedő harcokban, de győzelemben járó életet a lélek által, mert a lélek kész ő, hogy bennünket segítsen, csak hívjuk segítségül, amikor kell, úgy legyen. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy tanítottál, és köszönjük, hogy bátorítottál, és intettél minket ezen a mai estén. Köszönjük neked, hogy láttunk már hősies, csodálatos odaszállást, emberi nagy tetteket, egy emberi lélek mire képes, mi mindent véghez tud vinni. És köszönjük neked, hogy sokkal nagyobbat is láthatunk a te szent lelkedet, aki által végső, teljes, örökre szóló győzelmet arathatunk. Köszönjük, Szentlélek, hogy te munkálkodsz bennünk, és kérünk téged, bocsásd meg, amikor nem hívtunk segítségül, amikor megszomorítottunk és megoltottunk téged, amikor nem veled törődtünk és a te dolgaiddal, hanem a saját önzésünk vezérelt minket. Köszönjük a szabadítást, Úr Jézus Krisztus, a te drága áradon, véred árán megszabadulhatunk bűneinktől, önmagunktól, és élhetünk neked teljes életet. Édesatyánk, áldunk téged, hogy gyermekeid, örököseid lehetünk Jézus Krisztus által, és köszönjük, hogy a lélek elvisz bennünket a veled való közösség útján, a mennyei hazába. Kérjük, hogy munkáld ezt ma is, most is közöttünk, és add, hogy ígédnek ereje, világossága betölthesse a mindennapjainkat. Kérjük, hallgass meg így, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.